az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. 5. befejező rész.
Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet. Inkazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja. Rossz tanulók bukottak, társadalmon kívüliek, a vesztesek. A leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacska kezű, üres kenyeret majszoló sunyi tekintető megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Feri azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni. Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. Ahogy az eddigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem. De az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt, kábel az arcban. Jóri néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgató irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy tovább képzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt. Fellopoztam, belestem a tanáriba. Röhögcsélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs benne a tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni belső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-át, és utánam a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyáz, nehéz idők jönnek, rálépek a farkadra, elveszem te néni az életedet. Nincs igaza. Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök. És arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni véletlen. Intőt kapni vagányság. Igazgatóit veszettség. 4-kor hívatnak. És szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt, bele se merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Driblizek. Egy követ rugdosok. Egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói róvó. A hír: lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Nem megyek haza. Aztán hazamentem. Ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre sem vettem. Rá sem bagóztam, fittyet hánytam rá itt és most, a bottalverés a rettenetes csihipuhi árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. Kitör a frász. Érintési fóbia. Azért lettem a briganti banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi Baznak Timur és csapata. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicssal. Az oknim kilukadt. Lett egy pici seb a talpamom, csipkedem hát, ha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba, kettőt fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatokban már is világgal mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok, üres aggyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakokban, elaludt, kigyúlt. Semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Leúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekaptam egy szalmiákos cukrot. Róka tündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom, kezemhez ragad a kanál, kilöttjön a tej a kockás plédre. Hatodik van, a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát, meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak ki felelni a szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat, a tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg? Hát tapizni sem adják magukat. Szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többet magukkal agyba főbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a pek, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyenlik? Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, skrácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű. Ki ez? Nem, majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás. Az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligánnadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát, meg a Tausz. Belvárcsajok. Mi megmaradtunk kisöcsik ballonpantallóban. A komolyan, felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiú Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de édi! Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és ez egyre gyakrabban előfordul, le pá, mondják, és faképnél hagynak. Le pá, ez a belvárság, le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy tejes zacskóból csőnadrágot ragasztani, valami eddig ismeretlen zizegés. Twist pulóverben megy a Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik, riszálja gérhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem, mint a kéne, azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék, hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni. A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. Ahogy a nyolcadikos mohácsi tündével rokizik a zsúron. Mi oldalt állunk, mukifejek, ünneplőben, kísérőszülővel. Kínos. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi Tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi Tünde nejlon harisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari keveri zenés lárma, mondja apám. Kísérőszülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a kiskatit, de aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelemsorokról hallani sem akarnak. És már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézeti lányok hajviseletét utánozzák. És bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek a Beregi, a Kiskati, az Ignát, meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a Kercsáknak nő, meg a Csillagszeműnek, meg ki tudja még kinek nő. Nejlonnadrág, zacskóstej felirattal. Már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is bigyeztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Pingponglabdás teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. De a lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudók boldog gőgje. Kevés bosszantóbbat lehet elképzelni. Útjukra bocsátottuk őket, a kárhozatba. Lepra társaság. Belestem az ánkai lánysátor ablakán, Tausz úgy zavart el onnan ordenári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban. Menyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka, és a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte. Rászámoltak a pápára, megsorzom a bíborosomat. A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett, mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el. Hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett. De a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni, mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltatsz, bizonyos híreket megszellőztetsz, most a Kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni. Egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelem sor olyan változó, titkos kód, ami az osztály vezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki, vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz. Hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelem sorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerében bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek. Mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen. Mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle, kiesik a Mátrixból. Hajdú Ági, átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a somogyvári Rudolfba is. És fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a kis Katinak a somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a kis Kati, a Beregi Zsuzsi meg a somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sosem mondaná, hogy pukkadj meg. Hosszabbodik a szoknya. Midi, maxi. Na de legalább a harisnyakultusznak befellegzett. A naivak és a gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak, ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében, például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről, vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemur Miki tette. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Lári néninek, hogy a Bea verset ír, és a Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasni a osztályfőnöki órán. A tavasz jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemúr Miki másnap elém tette a padra élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? Milyen a közértben a hús? Lemúr Miklós verse. A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, avas penészes, füllett, poshadt, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, karmos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közértben a hús? Finya.
Mindenki velünk együtt énekelje, la 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 la, köszönöm minden ember bíban élje, la 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 la. Hosszú az út, mely előttünk áll, mese világ vár. Repülünk, repülünk, varázs tőnyegünk száll.
Pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből, az ötödik befejező részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor. A regény rádió változata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Thank you. Arc, vonások. Élj úgy, mint aki másodszor él. Irodalmi portré műsorunkban Dobay Péterrel beszélget Liptai Katalin.
Élj úgy, mint aki másodszor él. Szeretném pontosabban is tudni, hogy mit akar ez jelenteni, mert furcsán hangzik, lehetne szó akár egy klinikai halál után visszakapott életről is, de én gyanítom, hogy azt akarja ez a rejtelmes mondat, hogy felelősséggel kell vagy kellene élnünk, mintha másodszor élnénk, vagy javíts ki, ha rosszul gondolom.
Ennek a főcíme az, hogy ma könnyebb, holnap messzebb. Az alcíme eredetileg úgy volt, hogy viselkedj úgy, mint aki másodszor él. Ez valamelyik klubban megjelent, amit én Makovesz Imrének ajánlottam. Én nem szeretem értelmezni a verseket, pláne nem a verszímeket, evidencia. Azt akarom csak mondani, hogy élj úgy, mint aki másodszor él, hogy vedd komolyabban, mint ahogy az elsőt vetted, amit eltékozoltál. Tudom, hogy életünk során észrevétlenül sokszor meghalunk. Meghalunk érzelmileg, gondolatilag, emlékezetileg. És nem születünk újra, természetesen. De tegyük fel, ez egy ilyen agresszív, költői hipotézis, mint hogyha megadatna, hogy úgy éljünk, mint aki másodszor él. Tehát kevésbé tékozlóan, akkor talán jobban észrevennénk, vagy jobban magunkévá tennénk a tengerek szépségét, a pálmák szépségét, a nők szépségét, az épületek szépségét. Úgy látszik, ehhez az embernek egy élet kevés. Rilke mondta ezt, hogy az emberek a legkomolyabb, legszebb kapcsolataikat úgy tékozolják el, mint a kölyök kutyák a csontot. Arról van szó, hogy ha megadatna egy másik élet, talán akkor másképp látnánk önmagunkat, azt elhanyagolhatjuk, de mindazokat, akik minket szeretnek, viszont volnánk képesek legalább szeretni.
A közelmúltban jelent meg a novellás köteted, a Párbaj tükörben. Én azt reméltem, hogy kijön az az új verses köteted, amely
ez
tulajdonképpen az anyaga
lehet,
már
hogy ki fog jönni, lehet, hogy az Amrita Shergill forgatókönyv miatt nem tudom majd leadni. Az ember agya nem transformátor, nem adapter, nem tud hirtelen egy forgatókönyvről át váltani egy versködetre, amely azonban kész már, szinte mint publikált vers, de azért azt meg kell szerkeszteni, hogy az az erőtér legyen benne, ami egyes versekben talán benne van, de amikor szerkezetet adsz neki, vagy megkomponálod a kötetet, az nem biztos, hogy nem fog kifutni az időből.
Egy másik készülő verses kötetedről is tudtam azt a címet viselni, hogy versek egy elnémult klavírra.
Igen, hát ez az én halott szerelmem, az
Dukai Takácsüdét. Tehát ez igen. Olyan pasztis kötetféle lenne?
Az teljesen.
De stílus imitációs játék tulajdonképpen.
Igen, csak mondjuk áttör rajta az én erőm.
Szeretsz te régmúlt hölgyek bőrébe bújni?
Hát pláne ilyennek, mint a Juditka volt. Ezt még szegény Simonfi András révén ismertem meg, aki ott
az ő kúriájában él.
Hát élt vagy halt, mind a kettőt. Ez egy finom nő volt, Festetics gróftól kétszer kapott 100 dukátot, mert ott ilyen görög ruhákba szerepelt, mint fiatal kislány, gyönyörűen klavírozott. Nem sokat élt, ő élt 41 évet. Mindenesetre, mikor ő férhez ment, ami egy, hát ugye egy ilyen apai, anyai, nemesi birtok kényszer is volt, attól fogva ezért is elnémult klavír, a kötet címe, nem ült le már a klavírhoz. Én a klavírt láttam, ott van, de nem is írt több verset. Nagy kárunkra, mert egy különleges személy volt.
A regényírástól sokszor a pályád során a filmforgatókönyvek tántorítottak vagy csábítottak el, amelyek neked azért sosem csak pénzkereseti forrást jelentettek, hiszen nagyon régi benned ez a vonzalom. Különben nem mentél volna dramaturgnak, rendezőasszisztensnek, rendeztél magad is a Balázs Béla stúdióban, és hát nagyon sok nagy sikerű filmnek a forgatókönyvírója voltál. Köztük a Csontvárinak, amit Huszárikkal csináltatok, és hát itt vannak a Nagy Szabó István filmek, a Mephisto, a Rédl ezredes, a Hanuszen. Most is fülig benne vagy egy filmforgatókönyvírásban. Nagyon gyötrődsz vele.
Nem a agyam tetejéig, de bizonyos párhuzam van, amit nekem el kell kerülni. Annak idején 20 éve már is, hogy a Huszárik Zoli alatt.
Párhuzam az új filmforgatókönyv,
és mert hogy mind a kettő festőről szól.
Na de ezt mondd el, hogy kiről szól most a Sára Sándor filmje.
Az Amrita Shergirről, akinek egy szik nagyúr volt az apja, és egy nagypolgár hölgy, Kotteszman Mária Antoinette, aki nem kisebb embernek volt húga, mint Baktai Ervinnek. Csodálatos, hatalmas. Nehogy azt hitt, hogy túlzok. A színvilága, a kompozíció, az erő, ami ebből a 28 éves korában meghalt lányból áradt a képein. Majd gondolom a Sára megszervezi itt.
Egy kiállítást szeretnének neki csinálni, ugye?
Azt se tudja,
mert
ki
ő
volt.
Ezt még elfelejtettük mondani, Indiának a nemzeti festőnőjének számít ma. A
40
Serkér.
Képe van, Sára ezt mind gyönyörűen lefotografálta. Én, aki valaha tengerész voltam, Egyiptomba jártam minden, én nem tudtam volna 50 Celsius fok alatt ezeket így megcsinálni, indiai életképeket. Jó, hát lehet, hogy egy kiállított teremben hűvös van, ott látszik, hogy ki volt Amrita Shergir.
Mi vonz benne? Miért izgat téged ez a figura? Egy különös vadóc, bátor élet.
Egy nagy festőnő volt, Párizsba tanult, Baktai Ervin beszélte le az ő édesanyját,
hogy küldje oda tanulni.
Tehetséges volt zenéhez, festészetet. Ott ő pillanatokat, anatómiát, elemi rajzokat elsajátított. Csodálatosak az ő festményei, egy Paul Gauguin, az nem akárki. Ehhez hasonló erő van ebben a lányzóban. Nagyon szerettem. Most mégis bajba vagyok, mert azért ez a film tartalmaz 30-35 szereplőt, 3 kontinensen játszódik, tehát meg kell ragadni, és bele kellett mélyedni azért, mégis a brahmanizmusba, a hinduizmusba, a buddhizmusba, mert ez a lány ezekkel tisztában volt. Nem olyan filmet kell belőle csinálni, nem olyan zűrzavaros filmet, amiben én minden erőmet beletettem, mint mondjuk a Csontváry, de nem is olyat, mint ami Modiglianiról szólt, a Montparnasse, vagy Van Goghról.
Azok inkább illusztratívak, te inkább valami intenzívre gondolsz.
Napszerelmes. Itt arról van szó, hogy például Amrita órákig állt azelőtt, amikor Árból, az árli polgárok, mert levágta a fülét, ugye, kitiltották. És aztán San Remibe volt az elmegyógyintézet, de ott festett ezt a híres számafonatos képét.
Igen.
Ezt Amrita sokáig nézte, ő tisztában volt, ő maharadzsákkal tárgyalt, hogy ne vegyen Biedermeier képeket, hanem vegyen Braque-ot, vegyen Modiglianit, meg egyebeket. És szuverén szellem volt, ilyen alap dolgokon kívül Párizsban nem sok tanulnia volt.
Ős tehetség volt?
Hát így is lehet mondani, hogy hát Csontváry is az volt, világos, Caravaggio is az volt. Hát
itt, egy interjúban használtad vele kapcsolatban azt a kifejezést, hogy fiú leány.
Igen.
Mit jelent ez?
Mert én tervezek tőled írni, Katalin, egy regényt, vagy az lesz a cím, hogy fiú leány, vagy az, hogy leány fiú. De hát, hogy megírom, vagy nem írom, ez persze nem ilyen genitális felépítésben torz személy, hanem a lelkében mind a kettő létezik.
Uh-huh. Ő mondjuk tehát nem egy hermafroditáról van szó, hanem egy lélekben két nemű lényről, ami egy kicsit mindannyiunkban benne lakozik, így vagy úgy, többé vagy kevésbé.
Ezt te mondtad. Egy biztos, hogy Amrita fiú leány volt, és leány fiú. Nagyon mély kapcsolata volt Párizsban, amikor akadémiára állt a Marie-Louise Chesnel, aki sajnos szintén fiatal halt meg, valamint Helen Rodneyval, egy angol arisztokrata, a brit alkirály szánsegédjének a feleségével, aki mindent megengedhetett magának. Tehát ez vegyük úgy, hogy amor leszbikus. De nehogy azt hitt, hogy Amrita a férfiakról megfeledkezett.
Mindkét nembeli szerelmei számosan voltak, gondolom.
Igen, ez ilyen primitív szóval úgy hívja Kraft Ebbing, meg az orvostudomány, hogy biszexuális. Ő pedig egy ilyen szexuális omniában
volt, és megengedte.
Majdnem azt mondtad, hogy szenvedett, de aztán voltra változtatott.
Megszenvedett, mert ezért le akarom szögezni, hogy nem volt nyávalány.
Szép nő volt egyébként.
Szép. Örülök, hogy ezt megkérdezted, szép. Amennyire ez a 28 év elengedte, rabolta az életet. Tékozó bátor módon, semmi közel hozzá, de a szenvedély tekintetében csak Caravaggiohoz hasonlíthatom. Ha már te ezt mondtad, színintenzitás, akkor Paul Gauguinhez. Caravaggio, aki nem honoráriumért festette ki a franciák Szent Lajos templomát Rómában, hanem borért. Ő például nem tanult senkit. Ő egy nagy késelő volt, egy nagy briganti kockázat, gyilkosság miatt kellett emelni.
És egy nagy festő volt.
Most már tudjuk. De akkor őt gyilkosnak nézték. Amrita is egy kicsit gyilkos volt. Sok fiú lelket, lány lelket, férfi lelket, nő lelket, azért, mint a német tigris páncélosok átgázolt.
Maradjunk a festőknél, hogy mitől van az, hogy te ilyen borzasztó módon vonzódsz a képzőművészethez és a fotóhoz is, a fényképhez. Igen, tehát ez igen, minden igen, művedből, igen, a prózából épp úgy, mint a versekből kiderül.
Igen, nagyon röviden. Adok közhelyszerű, triviális választ, mert ezt ki kéne elemezni. És ráadásul én összevonom a festészetet és a fotográfiát, holott ezt nem volna szabad,
nem volna szabad.
De az idő sürget. Arról van szó, hogy itt van az idő megállítása. Gondolj csak Vermeer verseire, bocsánat, képeire. Most mindegy, a csipkeverő lányra, vagy a levelet olvasó lányra, ott az idő megáll.
Azokban a képekben költészet is van tényleg, mert versnek nevezted.
Micsoda?
Most
hát,
a képet.
De milyen vers? A legnagyobb képzőművészeti alkotásnak Rembrandt Tékozló fiúját tartom, ahol a fiú háttal van, nem látjuk az arcát. Az apát, de még ez se érdek engem. Van egy rejtélyes nő, nincs helye a Bibliának, nincs utalás szöveg. Egy csodálatos női arc. Másiknak mondhatom Michelangelo Mózesét, vagy a Sixtuszi kápolnát, vagy Caravaggio egy-két rettetes képét. Arról képes volt Caravaggio, hogy a trastevereji kis Riherongyot fesse meg, az ő barátnőjét, Bimbano
Magdolnaként. A művészetben mindent szabad, ha jól csinálják meg.
Akkor, ha valaki bátor. Megállítja ugyan ő az időt, de belesűrít egy folyamatot. Egy életet, egy életkort, mondjuk, mint Rembrandt például, vagy Caravaggio, szent képek mögé, tehát megrendelt, hogy kitábrázol, belesülít egy kort, egy világot, időt, a festészet és a fényképezés bármilyen lehetetlen, tudom, hogy nem is lehetséges, de megállítja. Egy illúzióig. Ezért szeretem én a fényképeket nézni, ezért nézek festményeket, ezért áll sokkal mélyebben közel hozzá. A képzőművészet nem csak azért, mert botfül vagyok, hát csodálatos dolog, Bachot, vagy Telemont hallgatni, vagy akárkit, de én úgy érzem, hogy a zene éppenséggel nemhogy megállítja az időt, hanem meghosszabbítja. Mintha az idő végtelen lenne életünk számára. Ellenben a fénykép és a képzőművészet nem mindenkié, de életfolyamatot rögzít és megállítja. És ebbe nagyon nagy dolog gyönyörködni.
És ezt szeretné tulajdonképpen a költő, az író is, csak neki nem megy, mert más az anyaga?
Jó kérdés ez. Ha már a költőt kezdted, ott nincs idő megállítás. De még a regényben se.
Hát gondolja a Bovary van.
Proust játszadozott ezzel. Tudod, mi lett az eredménye? Hogy megindította az időt, nem hogy megállított.
Miközben az eltűnt idő nyomába erre. Egyszer mondtad valamikor valahol, hogy az embernek a jelene lehet idegen, de a múltja az sohasem. Az emlékezés az nem csak adottsága, hanem kötelessége az embernek.
Ma már nagyon jól tudja az agykutatás, hogy minden sejtünk, mely gondolkodik, az egyben emlékezik is. Tehát itt nincs különválasztás.
Minden pillanat, amit átélünk, az a következő pillanatban már emlék is lehet.
Ez így igaz.
Tehát ez egy végtelen folyamat.
Ezért szép a fotó, hogy megállítja mind az emlékezést, mind a gondolkodást. Festészet is, de fontos az, hogy a gondolkodás és emlékezés agyműködés tekintetében nem különbözik. Kétségtelen, hogy az emlékezés
jóval jobban fáj az embernek, mint a gondolkodás. Mert az emlékezésnek nincs perspektívája. A gondolkodásnak még utolsó pillanatig is van.
Primitív leegyszerűsítéssel úgy is lehetne mondani, hogy a gondolkodásból tudomány van, az emlékezésből meg művészet.
Ez szép. Nekem tetszik.
Amikor itt az egyetemi éveidről volt szó, futólag mondtad, hogy Zsilka János tanítványa
voltál. Azt nem futólag mondtam, hanem azt úgy beszéltem róla, mint szent, óriási tudós ember.
Tudom, hogy olasz filozófia szakos voltál, és lehet, hogy az
még
egyetemi...
Még egy-kettő, mert általános nevészet szak, az pont a
Zsilka. Ezeket mindet tanultad. De akkor valahogy az egyetemi évek nem hagytak benned olyan mélyet.
Nem, mert akkor én félig meddig tengerész voltam. Akkor szeretem le. De egy valakiért nem bánom meg az öt év primitív bölcsészkart. Megismerni volt az én sorsomnak szerencséje Zsilka János.
És még valamiért gondolom, mégiscsak talán az olasz szakosságodnak köszönheted Pazolinit. Fordítottad, írtál róla, sok mindenben egy kicsit mesterednek, vagy hát nem példaképednek, de valami rokonléleknek tekintem.
De óriási alkotónak tartom. Ma már tudod, Pazolini érdekes, most, hogy Bolognában voltam, mint filmrendező kezd úgy elcsendesedni az új nemzedék számára. Na de én
most
beszélgettem
mint költő,
egy
professzor.
Igen, egyébként ő költőként indult Pazolini, de így írt a forgatások közben, meg hát ő írt regényeket, esszéket, egy nagy újságíró debatter volt, de ez a 12 verskötet, most éppen Bolognában beszélgettem egy professzorral, és úgy kérdeztem, hogy hát ő ott van, mint Umberto Sava, Ungaretti és Montale.
Tehát a költészete.
Igen, az verhetetlen.
Miért voltál most Bolognában?
Mert meghívtak, Pazolini Bolognában született.
És haláli fordulója volt most, ugye?
Mert őt meggyilkolták minden szentek és halottak napja között.
Előadó is voltál? Vagy ez egy ilyen tudományos ülés?
Számos verset írtam Pazolini vonatkozásban, ami megjelent a 20. évforduló a nagyvilág számában. Az volt a címe az egésznek, hogy Kereszt nélkül a damaszkuszi úton. És ezeket a verseket aztán barátaim, Szabó Győző, meg sokan...
Olaszra lefordították.
Igen, és ezek elhangzottak egy csodálatos, szép Varjézei kisasszony szájából, és aztán voltak ilyen kerekasztal beszélgetések. És én láttam, hogy már ezt az új generációt nem fascinálják az ő filmjei.
Pedig nekik milyen óriási élmények voltak
ezek. Hát ilyen filmek soha nem ürülnek ki, mint a Mamma Roma, meg ezek. De mondjuk a Teoréma, meg egyéb filmjei, de ott van a költészet. Nem is beszélek a regényekről, meg a szemiotikai tanulmányokról. Én levelezésben voltam vele a diák éveim végén, az nem sokat jelentett, mert hát őt 75-ben meggyilkolták, mármint nekem sokat jelentett.
Csak hát rövid idő volt az a személyes kapcsolat, így értem, igen. Tudomásom szerint te ugyanabban a házban, lakásban élsz, ahol a gyerekkorodat is töltötted. Amióta nem járod a tengereket, azóta itthon sétálsz Budapesten, pontosabban hát Pestnek egy meghatározott szögletében.
Azért elég gyakran utazok Németországba, Franciaországba, Olaszországba, és elég gyakran sétálok a Műegyetemi rakparton, és a csodálatos nagycsarnokba mindig sétálok. Az nekem tudott, Katalin, térterápia, hogy egy gyönyörű épületben ott vagy. Ezt jelenti mondjuk a Pest Samu egy-két épülete, meg Ibrül egy-két épülete.
Miért jó a séta?
A séta azt jelenti, hogy én vala bodybuilder voltam, sportember, abba hagytam lustaságba. A séta az, hát egy ilyen pótlék a sportnak, a mozgásnak. Ráadásul igen alkalmas a séta, főleg az éjszakai séták, mert én nem félek.
Esetleges támadásoktól.
A félelem úgyse segít, de alkalmas a meditációra. Ezért jó a séta, mert mozognak az izmaid, jobban kering a véred, és közben tudsz meditálni. Ahol lakom, az a csarnok. A Pest Samunak ez a zseniális épülete, de sok olyan épületet mondhatnék neked itt Budapesten. Nem kell Párizsba ugrálnom, bár teszem, vagy Olaszországban, Németországban, itt is csodálatos épületek vannak, ahol az ember, hát igen, nem tudok mást mondani, ezt én így hívom, hogy térterápia.
Magányosan sétálsz ilyenkor, ugye?
Föltétlen, nem is kutyával, nem is nővel, nem is macskával.
És jó is ez az egyedül lét ilyenkor?
Az egyedüllét én szerintem végsősorban bármit hazudnak a filozófusok, nem jó.
De hát az írás is meglehetősen magányos tevékenység, tehát másképpen nem is megy a dolog.
Igen, de nem hazudhatjuk azt, hogy a magányosság, az egyedüllét az olyan nagyon sokat segít a léleknek. Sokkal jobban szeretném magam fiúkkal, lányokkal, ifjúsággal körülvenni, ez sokszor megadatik, de ezek a meditatív éjszakai séták, ezek azért talán jók így egyedül és magányos.
A gnózis próbatétele. Ez nem csak megismerés, hanem benne van a felismerés és az értékelés mozzanata.
Akarod a gnózis zsilkai etimológiáját?
Nem, most azt inkább nem mondd el. Az éjszakai sétáidról jutott eszembe, mert hisz mi egyéb lenne ez is, mint az önmegismerésnek az egyik lehetősége.
Én sokkal szerényebb szót használtam, meditációt mondtam.
Meg terápiát is mondtál.
Az épületekről.
Katalin, azt nem a sétáról
meg, azt nem, az épületekről. Az térterápia. Például a Műegyetem aulája, vagy a gyönyörű Ibl-féle eredetileg vámpalota, most közgazdasági egyetem, vagy bizonyos templomok Itáliában, Franciaországban, Németországban, meg mindenfele. Ez térterápia. Ennek semmi köze a sétához. Ez térterápia. Hat az emberre a hatalmas tér.
Csak annyiban van köze a sétához, hogy oda el kell sétálni, hogy láthassd.
Én oda nem sétálok, oda repülővel megyek, vagy autóval. Más dolog a Dunaparti séta. Felejtsd el a gnózist. Az meditáció, ha szerencséd van. Ha meg nincs szerencséd, akkor előtörnek rajtad a rossz gondolatok, az idegesség. De tulajdonképpen ezek az éjszakai Dunaparti séták, mert ezek erre korlátozódnak, hát de ki az a hülye, aki azt mondja, hogy a Duna korlát. A Duna Budapest legszebb épülete. Soha egy építész szebbet nem épített. Tehát ott sokszor van szerencsém, hogy tudok emlékezni, meditálni, főleg gondolkodni. Az eredmény nem mindig jó, de sokszor jó.
Te, aki nagy vizekhez vagy szokva,
óceánhoz
és tengerhez, igen, a Dunával is beéred most már, vagy mindig is szeretted a Dunát, hiszen mindig. A folyóvíz az más.
Persze. A tengerekről mást lehet mondani. Nem olyanok, mint a Duna, de ebben nem menjünk bele. Van, aki például a tengerpartra azért szeret menni, mert 50 000 turista letapossa a lábát.
Te nem tartozol ezek közé,
de nem.
Te messziről elkerülöd az ilyen strandokat.
Én a kikötőkbe vegyek. A Duna? Mit mondjak? Ne észfélre, de egy egyszerű, tudatlan, ABC-t nem ismerő utcaseprő a szeméttel odaér a Dunaparthoz. Hát nem azt mondom, hogy szereti a Dunát, de
megáll egy pillanatra és elgyönyörködik.
Vicce, Európa egyik legszebb folyó, hát gondold meg. Na, hagyj a Ganges, nagyon írus, nagy az Amazonász, de nincs olyan folyó, még beleértve a szentséges Rajnát, amely folyó ekkora kultúrvárosokon folyna keresztül. Gondolj a birodalmi gyűlések városára, Regensburgra, Passaura, Bécsre, Budapestre, és itt tovább. A Dunával úgy van az ember, hogy mit választott-e külön a Dunát? A tengerbe ömlik a Duna. Arra fele tart. A Duna az, az hiszem, hogy ahogy mondtam, a legszebb épülete Budapestnek. Még hidakkal se tudták, és rakpartokkal se tudták tökéletesen tönkretenni. Nem mindig szerencsés ott járkálni, valamikor az ember egyszerűen szomorú lesz, hogy elfolyik a víz.
Elfolyik az élet.
Ezt akartam mondani, de ezért nem vagyok olyan szomorú.
Arc vonások. Élj úgy, mint aki másodszor él. Irodalmi portréműsorunkban Dobai Péterrel beszélgetett Liptai Katalin. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Dobai Péter verseit Vallai Péter olvassa fel.
Szívedhez lassan csodák közelednek, Ankának. Meglásd a múltak, hogy megkönnyebbülnek, a néhány évnyi élet elhaladt. Szívedhez lassan csodák közelednek, és minden érzést gyors képek követnek, és nagy idők csupán csekély jeleknek tűnnek, akár egy szép kézmozdulat. Rilke. Közelednek, lassan, szívedhez csodák. Persze olyan egyszerű csodákról van szó, mint a halál, a végleges eltűnés, a gyász, amit te, ki, soha nem érdemeltél. A földgolyó nagy, de még egy sírvermet is meg kell szolgálni rajta. Olyan egyszerű csodákról van szó, mint a feltámadás, az örökké valóság. Mint volt földi otthonod, hogy vár a meghitt ház, onnan, ha csak tehetted, szöktél, menekültél, és most ugyanoda honvágyjal visszavágysz. Pedig már nincs meg az a ház. Helyén ürestelek, eltörölték a buldózerek, és szép vitrined tele porcelánhuszárral, porcelán menyecskével. A régen oda lett. A lét, mint életakadály, mint a sors előtt lecsapott sorompó. Tedd magad azzá, amit a lét akar. Rilke, szonettek Orfeuszhoz. A lét nem akar semmit. Ő maga a káosz. Se életet, se sorsot, se véletleneket, se a tényeket megmagyarázó monológokat, se éneket, se gesztusokat, se szavakat. A létnek élet és sors egyre megy. A létnek nőnemű vagy hímnemű lények nem különböznek. Mostoha köldök, emléke csak a születésnek. Korán kelt fel az emberiség, kellett volna évezredeket szunnyadnia még. A fő esemény ezért lett a halál. Nincs idill, nincs illúzió, nincs mérleg. Súlytalanságát szenvedjük szavainknak. Van ugyan regula, a hallgatás, a néma csend, a világtalanság. És tovaszálva ifjadnak az órák. Nem így van. A jelen már is múlt időben. Lehet ugyan szemközt nézni a léttel, de akkor se élet, se sors, se valóság, se hétfő, se sors, se élet. Nagy ára van a szenvedésnek. Amíg van hová tekintenünk, belátni, hogy a lét nem óhajtja, még passzióból se, a legbátrabbak tekintetét, farkas szemét. A legtöbb, amit tenni lehet, egy porló tárgyat nézni, halott anyagot, és eltűrni, elviselni, hogy képes visszanézni.
Dobai Péter verseit Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Dobai Péter Lacrimosa latin leányzókért című versét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Lacrimosa latin leányzókért. Róma viszontlátás Marival. Amikor a Tirrén-tenger heves, tűző sugarai, magmavörös, nokturnókék, megolvadt fehér fényei, erő és lélegzet nélkül nyugatnak elhanyatlanak a nagyságos, hideg atlanti térségek felé, akkor amikor végig a Via Giulián, a Piazza Farnese szökőkútjainál, végig a Via Baullárin, a Via Giubbonari sikátorán, a Campo de Fiorin, Giordano Bruno csukjás bronzszobránál, ahol egykor a filozófus kivégző mágiája lángolt, ahol Pier Paolo Pasolini ravatala állt, s a három kúttól ezüstlő Piazza Navonán, sebes robogókon, kifestett bukós isakokban megjelenik boldog tömegben a trasteverei, a lációi ifjúság. Az esti miség elzúgott harangjai, kizengett orgonasípjai, bevégzett üdvözlégy énekei után alkonyt, estét, éjt, éjfélt jönnek ünnepelni, mintha lenne itt minden nap vége, karnevál. Errévülten nézem a motorokról kihívón, fiúsan leszálló latin leányzók ősi és öröknek tetsző szépségét, sudártestük arányait, s a kibomlott dús hajfonatokat, súlyos, sötét kontyukat. Elragad magával mosolyuk, nevetésük életereje, tempós, szinte táncos járásuk, lényük vérbő, virágzó vitalitása, delejező, mediterrán, tárulkozó jelenésük bátor megnyilvánulása, merész megmutatkozása. Nem vagyok se hinni, se belátni, se elképzelni képes, hogy egyszer az ő erős élettel sereglő, ifjú, latin lázuk és nyűgöző lényük, félelem nélküli lelkük lángja is kihűl, ellángol. El. Távol ettől az ölelő déltől, messze ettől a szenvedélytől, messze el szerelmeiktől, emléktelenül, világtalanul. Miért? Ugyan miért is nem lehetetlen az, hogy távoznak, majd sorra tűnnek ők is el a palotás terekről, a sokszázados szűk utcákból megszólaló szobrok, szökőkutak vízizenéje, római torzók, rejtelmes romok eleven közeléből, és vonják, viszik mindegy szálig őket is majd, üresen visszatérő gyászkocsik a Campo Santo virágtalan porló kriptái közé, hamar megsüllyedő hantok alá, végig fekete ciprusok gyászoló fasorán, ahol hirtelen szenved néma csendet a tengeri szél, hol fejfákon fehér fájtlak függnek, fáklombján nem mozdul levél, hol oly hamar hervad el alig nyílt szirma annyi virágnak. De nyílnak ijesztő fekete orchideák. Igen. Ó, lacrimosa. Latin leányzók. Elvesztek. Elvitettek, eltűntök szálig ti is. Nem lenni, nem nevetni, nem szeretni, nem csábítani, nem szenvedni, nem emlékezni, nem táncolni. Önkívületig. Őrületig.
Dobai Péter Lacrimosa latin leányzókért című versét Rátóti Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2003. október 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenhárom óra. Köszöntöm hallgatóinkat.